Nos, a változásról beszélgetünk, és ennek keretében ugye elővettük a slagot, a szép narancssárga slagot, és az volt az igénk az első délelőtti alkalommal, hogy az Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket, testvéreim, hogy adjátok oda magatokat az Istennek. Ez olyan, mintha égő áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az övé. Ez az, amivel méltóan, igazán és lelki módon tisztelitek Istent. És mehet a következő szlájd. Arról beszéltünk Krisztus kapcsán, hogy Pál apostol kimondta azt, hogy ő meg akarja ismerni, át akarja élni, és nem akar anélkül élni ebbe a világba, hogy úgy éli a hétköznapjait, az életét, hogy amit elérhetővé tett, amit hozzáférhetővé tett Krisztus áldozata, hogy az ő benne is munkálkodjon. És mindent, ami ezt akadályozza, azt ő félre akarja tenni, és ez pontosan tudta, hogy ez az ő dolga, hogy ezeket félre tegye. De azt mondta, hogy meg akarom tapasztalni azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta Krisztust a halálból. És ez az, amire bennünket is hív Isten, hogy gyökeresen változzunk meg, nem magunktól, hanem Istennek a lelke, munkája nyomán, hagyjunk hozzáférést magunkba, Isten lelkének. Jöhet a következő szlájd. Ugye a szuper rajzom. Nem érzem, hogy elismertétek, úgyhogy muszáj nekem dicsérni. Köszönöm. Sokkal jobb. Jaj, köszönöm. Szóval, eddig arról beszéltünk, ami a csap környéke volt, hogy a feladat ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, hogy Istennek az ereje átjárjon, a feltámadás ereje és a lélek munkálkodjon úgy bennünk, ahogy ezt Isten elgondolta, ahhoz mindenképpen csatlakoznunk kell úgy a csaphoz, hogy ott ne spricceljen a víz. És ennek keretében beszéltünk, jöhet a következő slide, beszéltünk arról, hogy ugye ez volt az a mozzanat, hogy a csapra raló rácsatlakozás az az odaszánás. Azt jelenti az odaszánás. Hogyan szánjam úgy oda magamat, hogyan ragaszkodjak úgy Krisztushoz, hogy ne folyjon el a víz. És ennek kapcsán beszéltünk arról, hogy szükséges, hogy én magam megtisztítsam magamat, szükséges, hogy az önértékelésbe, az elvárásokba, hogyha vétkeztek ellenem, azokat kezeljem, és a kulcsszavunk az volt, hogy a tiéd vagyok. A tiéd vagyok. És akkor jön a következő slide. És akkor most pedig a másik oldalról beszélnénk, a kimeneti oldalról, aminek ugye azt a címet adtam, hogy változás, mozdulás, valójában csak azért, mert a gyógyulásra ez rímel, de valóban az a kérdés, hogy akkor nekem mi a dolgom, hogyan lesz ez megvalósítható az életemben. Jöhet a következő slide, remélem ott tartotok, ahol én, nagyszerű. És akkor az ige második része jön, tehát eddig volt az, hogy szánjátok oda magatokat Istennek, most pedig az van, hogy a túloldal, hogyan lesz az, hogy a túloldalon az jön ki belőlem, hogy az életemben az jön ki, aminek ki kell jönnie, ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához, ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkozásotokat, és így gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek képesek megérteni és elfogadni, amit Isten akar, ami jó, ami neki tetszik, és ami tökéletes. Ezekre igyekezzetek. Ez a második rész, a kimeneti rész, a mozdulásos rész, két pontba szeretnék róla beszélni. Annak az egyik eleme az, hogy ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszakhoz. Tehát amikor az a kérdés, hogy ugye van a belső szobám, ahol kifejezem Istennek a ragaszkodásomat, hogy veled akarok élni, a tiéd vagyok. És utána az a kérdés, hogy jó, és akkor hogyan járjak, hogyan éljem az életemet, hogyan gondolkodjak az életről. Erre nézve azt mondja először az ige, hogy ne igazodjatok a világhoz. Bizonyára van közöttünk olyan, aki hallotta, hogy az eredeti gondolat az a szabás minta a görögben. Tehát szó szerint az van, hogy a világ egy szabás mintát elénk tár, és ahhoz próbál bennünket hozzáigazítani, és arra próbál rávenni bennünket mindenféle vonzó dolgokkal, hogy mi igazodjunk ahhoz, amit ők mondanak. Hozzászabjuk magunkat ahhoz a szabás mintához, majd erről még mindjárt beszélek. A következő szlájd. Azt mondja ugye az ige, hogy ne alkalmazkodj a jelenlegi korszak életformájához. Egy kicsit itt még a kifejezés. Ugye azt mondtam, hogy szabás, mint a jelenlegi korszak a Biblia szerint, és ahhoz próbál bennünket igazítani a világ. És itt úgy fordítja ez a fordítás, hogy a jelenlegi korszak. Másik fordítás az azt mondja, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz. Az ajom van ott, nem a kozmosz, ha ez mond valakinek valamit. Tehát egész egyszerűen ez a pontos fordítás, hogy ez a Biblia értelmezésében úgy gondolkodik a Biblia, hogy az emberek egy korszakban élnek, egy ajomban élnek, ez a kifejezés rá, egy korszakban élnek, és ezt a korszakot, ezt a Biblia jellemzi, majd mindjárt fogunk róla beszélni. És azt mondja, hogy a kultúra, ami körülvesz bennünket, mondhatjuk így, hogy világ, vagy jelenlegi korszak, erre nézve mondja azt, hogy ehhez ne igazodj. És akkor megint álljunk már föl egy picit, mozduljunk meg. És csak ennyi a kérdés. Beszélgessünk egymással, hogy vajon miért mondja ezt a Biblia? Mire gondolhat, amikor ezt mondja, hogy ne igazodj a jelenlegi korszak életformájához? Ez egy nagyon nehéz kérdés, de nyilván most arról tudtatok beszélni, hogyha van már tapasztalatotok, hogy mi az, amiben látjátok, hogy vajon a Biblia erre miért int. Nézzük már meg a következő szlájdot. Nyugodtan, teljes elánnal. Szóval, arról volt szó, hogy slagok vagyunk, és hoztam néhány képet, hogy mi mindent lehet csinálni egy slagból. Tudtátok, hogy a slagból lehet csinálni széket? Teljesen korrekt. A másodikat már, hogy ezt a gömböt, ezt nem annyira tudtam értelmezni. Állítólag ez szépnek kéne legyen. Nem tudom. Nyilván lehet kosarat csinálni, lehet szőnyeget csinálni. Nem tudom, mit szóltok a díszekhez, az ablakdíszek. Kerítés. Nagyon változatosan föl lehet használni a slagot. Volt egy olyan kép, ahol ágyat csináltak belőle, de szerintem ez már variációk egy témára. Tehát, hogyha van belőle szék, akkor ágy is, és egyébként az ára is ott volt. Nem olcsó, tehát meg lehet vásárolni. Lehet, hogy a művészeti érték miatt egy kicsit drágább. Nem tudom. Na, minden esetre a helyzet az az, hogy ha ezt a képet használtuk, hogy slag az életünk, ami ott hever, egészen addig, amíg nem csatlakozok rá Jézus Krisztusra, és nem engedem, majd kiderül, hogy Isten kezébe legyen az életem, akkor egész egyszerűen a világnak megvan az elképzelése arról, hogy milyenné kell lenned, és hogy mivé kell lenned. Egy szabás mintát fog eléd adni, sőt, úgy kellene mondanom, hogy nem egy szabás mintát, hanem rengeteg szabás mintát. A legújabb trend az, hogy egyre inkább afelé megyünk így a kultúránkba, hogy identitásokat fogunk vásárolni. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, ez egy nagy szó, nekem hosszú, majdnem 10 éven betelt, amíg nem volt senki, aki megmagyarázza, hogy mit jelent ez a szó, hogy identitás. Csak annyit jelent, hogy mit gondolsz magadról, hogy ki vagy. Hogyan definiálod, hogyan mondod azt, hogyan válaszolod meg azt a kérdést, hogy ki vagy? Szívesen. 10 évet megspóroltam. Szóval, hogy egyszerűen az van, hogy a világ, ami körülvesz bennünket, a kultúra, ami körülvesz bennünket, ilyen perszónákat hoz létre, identitásokat hoz létre. És ezek az identitások, ezek úgy vannak eladva nekünk, hogy megvásárold őket, és egészen konkrétan megvásárold őket. Nyilván, hogyha azt mondom, hogy számítógépes játék, akkor értitek, miről beszélek. Hogy ilyen-olyan-amolyan attribútumokat, meg eszközöket, meg fegyvereket megvásárolhatsz. Ugye most már bele vannak ezek rejtve szépen a játékokba. De most már a való világba is eljutottunk odáig, hogyha te oda sorolod magadat valamilyen identitáshoz, valami tetszik neked, akkor elkezdesz úgy öltözni. Pénz. Akkor elkezdesz olyan zenét hallgatni. Pénz. Elkezdesz olyan konferenciákra, fesztiválokra, gyülekezési helyekre járni. Pénz. Megmondják neked, hogy milyen lehetőségeid vannak, és amelyik tetszik neked, abba te elkezdesz investálni, elkezded oda tenni magadat, és közben, köszönik szépen, pénzt adsz nekik. Megvásárolod az identitást. A kultúránk egyre inkább efele megy, hogy nagyon-nagyon nyíltan, és ez a kicsi eszköz, ami a kezünkben van, ez egy nagy segítség. Az applikációk, a vásárlások, a reklámok elérhetősége miatt. Egyre inkább efele megyünk, hogy a kultúránk megpróbál bennünket különféle dolgokkal megkínálni, hát ha valamink megtetszik annyira, hogy odaadod az életedet neki. És tehát arról van szó, hogy a világ el fogja mondani, hogy szerinte neked hogy kéne élned. Szerinte neked hogy kellene gondolkodnod. Mi az, ami fontos? Mi az, amire küzdjél? Hova tedd az energiádat, a pénzedet, az idődet? Ha nem Krisztus határozza meg azt, hogy ki vagy, és hogyan értelmezed magadat, Uram, én a tiéd vagyok. Én a tiéd vagyok. Én hozzád tartozom. Hogyha ezt nem Krisztus határozza meg, akkor a világ megfogja, és figyeljétek meg, hogy mi a szlogen. Nem azt mondja, hogy itt van egy sablon, és igazodjál hozzá, hát ki a fene akarna ebbe belépni, hanem azt mondja, hogy valósíts meg önmagadat. Azt mondja, hogy valósíts meg önmagadat. Miközben ezt a szlogent mondja, mindeközben, elénk adnak ilyen kis képeket, hogy hát, ha valamelyik tetszik annyira, hogy abba bevásároljuk magunkat. Hogy odaadjuk magunkat arra az útvonalra. Amikor igazodásról van szó, azt mondja, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz, ne hagyjátok, hogy ez a világ formáljon benneteket. Gondoljátok el, csak nagyon egyszerű példákat hadd mondjak. Fölmész a TikTokra, életmódot adnak mintaként. Tehát nem csak egy kis videót néztél meg, hanem figyeld meg, hogy egy életmódot, egy gondolkodásmódot, hadd mondjam így, mi az értékes, arra egy választ kapsz. Miközben nézed, választ kapsz. Ezért vannak furcsa celebjeink mostanra. Nagyon-nagyon furcsa celebjeink vannak, mert hogy értékes dolgoknak tartunk dolgokat, és híressé teszünk embereket. Észre se vesszük. Figyeljétek meg, hogy akárhova megyünk, az egyik nagy értéke a kultúránknak, nem a mi kultúránknak, ez mindig is így volt, tehát már Afrodité idejében is így volt. Az egyik nagy érték az, hogy legyél szép. És nem tudsz úgy végigmenni az utcán, hogy ezt ne közölnék, hogy néz ki a szép. Férfiba és nőbe. És azt mondják, hogy igazodj hozzá. És figyeljétek meg, hogy erre rá van ültetve X mennyiségű iparág. Tehát például biotech húsa. Fiúk. Lányoknál szépségipar. Úgy is hívják. Ruházat. Én lehetne sorolni. Tehát, hogy csak ennyit mondtunk, hogy mi az érték? Szépség. És elképesztő nagy koncernek ráépülnek arra, hogy emberek sokasága bevásárolja magát ebbe az értékbe, és hozzáigazítsa az életét, ezzel töltse a gondolkodását. Hogy lehetnék szebb? És ha szép vagy, mert történetesen Isten megadta, akkor meg azon gondolkodol, hogy jaj, el ne veszítsem. Ez egy más kérdés. Aztán a másik, amit látunk mindenfelé, akárhova megyünk, az az, hogy gyűjtsd az élményeket. És ebbe beletartoznak a szexuális élmények is. És erről muszáj beszélni, mert egy olyan világban vagyunk, ahol nemes egyszerűséggel, nem tudom, hallottatok-e róla, volt egy olyan beterjesztés a német parlamentben, tudjátok, a németek nagy hosszú szavakat gyártanak, nem tudom, mi volt a nagy hosszú szó, de sok összetételes volt, de gyakorlatilag a házasság helyett egy új kifejezést terjesztettek be, hogy ne házasság legyen, mert hát végülis nem elvárható, hogy valaki egy életen keresztül a másik mellett hűséges maradjon, hanem hívjuk úgy az illetőt, hogy egy időszakra együtt élő, vagy együtt járó, az úton együtt járó partner. Nevezzük át a házasságot, minek házasság, hiszen úgyse gondoljuk ezt komolyan. És erre most már vannak beterjesztések. Most a filmekről nem akarnék beszélni, hogy milyen értékrendet közölnek velünk. Mi a boldogságnak a titka? Gyakorlatilag, hogyha leülsz egy filmet megnézni, vagy egy dalt meghallgatsz, akkor ott elmondják neked, hogy mi az értékes, mi a fontos, mi a boldogság titka. És szuper jó zenék vannak. Tehát, hogy nem lehet nem élvezni. Most a John Lennonnak az Imagine című dala jut eszembe, Imagine there is no heaven. És nincsen vallás, és nincs mennyország. Képzeld el, hogy mindenki békében él. És abszolút istenellenes, abszolút keresztényellenes, de az egyik legszebb dal. Nem lehet nem szeretni. És ez a lényeg ennek az egésznek, hogy olyan a csomagolás mindig, hogy borzasztóan vonzó, de nem látjuk azt, hogy a csomagoláson belül van egy kis probléma. És akkor a következő szlájdot nézzük már. Azt mondja, hogy ne igazodjatok, ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához, és ez a kérdés, hogy miért mondja ezt Isten, és a Bibliában elárulja nekünk, hogy ő hogyan látja azt a korszakot, azt a kultúrát, amiben vagyunk. Figyeljétek meg, miket mond. Azt mondja az Efézus 2.1.2-be, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok a vétkeitek és a bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Ez egy nagyon-nagyon mély, vaskos mondat. Pál azt mondja ki benne, hogy van egy lélek, ami munkálkodik ebben a kultúrában. Ez a lélek, ez az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Tehát konkrétan, amikor elkezdek bevásárolni ezekbe a mintázatokba, akkor nem az történik, nem csak az történik, hogy eltávolodok Istentől, hanem az történik, hogy hozzáférést adok magamhoz egy másik léleknek. És ez a másik lélek mire fog rávenni engem? Azt mondja, hogy igazodjak a levegő birodalmának a fejedelméhez, és kezdjek el egy olyan világmód, egy életmódot élni, ami a világ életmódja szerint így. Egy lélekhez adok hozzáférést, és azt mondja, hogy és ez halálos. Halottak voltatok a bűneitek és vétkeitek miatt. Tehát azt mondja, hogy a csomagolás nem olyan. A csomagás tök vonzó. És nem vesszük észre, hogy közbe csapdába csal. Azt mondja a 2 Korintus 4:4, mi nem vesszük észre, csak Isten lelkével tudjuk észrevenni. Azt mondja, hogy ezeknek a gondolkozását e világ Istenem megvakította, mert hitetlenek. És így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Azt mondja, hogy vele jár azzal, hogyha én ezt elhiszem, hogy ez jó lesz és boldoggá fog tenni, hogy egész egyszerűen érzéketlenné válok az Isten igazságaira nézve. Bevakulok. Megvakulok. Megsüketülök. Már nem fogja indítani úgy a szívemet. Már nem fog olyan mélyen érinteni. Miért? Mert ez a munkája annak a léleknek, ami ebben a világban munkálkodik. Azt mondja a Máté 13.22, hogy a tövesek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfontja az igét, és terméketlen lesz. Figyeljétek meg, hogy miközben igét hallgatunk, azt mondja, hogy ez a világ, ez amiben élünk, ez a kultúra, egy olyan erővel bír, egy olyan erővel hat ránk, hogy mindenféle gondok vannak benne, és meglepő módon lehet, hogy te örömmel fogadod Istennek az igéjét, és mégsem jutsz el gyümölcstermésig azért, mert ez a világ gondja, ez elnyomja benned Isten munkáját. És amikor kitűzött célként az, hogy legyek gazdag, annyira gazdag, hogy ne kelljen dolgoznom, akkor ennek a gazdagságnak a csábítása lehetetlenné teszi azt, hogy gyümölcstermő életet élj. De érzékelitek, hogy ez mennyire közel van hozzánk? Azt mondja, hogy Galata 1.4, aki önmagát adta a bűneinkért, nyilván Jézus, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. A megváltás tehát arról szól, Jézusnak a munkája arról szól, nyilván semmi újat nem mondok, ezt tudjátok, hogy ebből bennünket, hogy ehhez a világhoz hozzá igazodunk, hogy a levegő birodalmának a fejedelméhez igazodunk, ebből bennünket ki kell szabadítani. Magyarul én nem tudom megváltoztatni magamat. Hadd mondjam így, hogy a kezdetén, amikor az ember megszületik, akkor alapvetően az egy nagy csoda, hogyha elkezd vonzódni az Isten dolgaihoz, mert alapvetően nem ahhoz vonzódunk, hanem alapvetően ahhoz vonzódunk, amit ez a világ kínál számunkra. És valaki úgy fogalmazta ezt meg, hogy mi a viszony, hát az iszony. Amikor megszületünk, akkor iszonyodunk az Isten dolgai felé. Az már Isten munkája, hogyha nem. Ha elkezdünk vágyakozni. És mi történik akkor, amikor hívővé leszek? Mi a viszony? Hát az iszony. Mert amikor hívővé leszek, mi történik? Az történik, hogy Isten kiszabadít ebből a jelenlegi gonosz világból, kivesz belőle, és elkezd látást adni. És elkezdem meglátni azt, hogy miközben ezt mondja, ez tök gonosz. Miközben csábít, közben meg akarja ölni bennem a krisztusi életet. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy miért mondja azt Isten, hogy ne igazodj ehhez a világhoz, ne igazodj ehhez a korszakhoz, legyél más. Legyél másfajta. Akkor valójában arra biztat, hogy éld az életet. És ez azzal a kihívással jár, hogy bizonyos dolgoknak ellen kell állni. Bizonyos dolgokra nemet kell mondani. Ha igazán élni akarok, ha igazán arra vágyom, hogy ne csak szürke hétköznapok legyenek, hanem igazi életnek nevezhető legyen, amit élek, akkor szükséges dolgokra nemet mondanom és határt szabnom. Ezt én nem így fogom csinálni. Ezt én, és ez a kulcsa, ezt én nem így gondolom. Mert azt mondja, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok meg a ti elmétek megújulás által. Változzon meg a gondolkodásotok. Ezt én nem így gondolom. És ez egy nagyon fontos mondat. Ez lesz az, ami megvéd bennünket. Ezt én nem így gondolom. És tudjátok mit? Isten arra szabadított fel bennünket, hogy jogunkban áll nem úgy gondolni. Krisztus arra szabadított ki bennünket, hogy igenis ne úgy gondoljam, ahogy mindenki más gondolja. Nem kell úgy gondolnom. Nem kell, hogy az legyen a véleményem. lehet másfél a gényem. A következő szlájdon az a kérdés, hogy miért nehéz a korodbelinek a jelenlegi korszakban élni. Egy pillanatra gondold végig, hogy neked mi okoz nehézséget. Hogy mi az, amire azt mondod, hogy na, ez nehéz. Mi az, ami ebben a kultúrában számodra nehéz? Szerintem ezen nem kell hosszasan gondolkodjatok. Mert érzitek a bőrötökön naponta. Nézzük meg a következőt. Néhányat én is összegyűjtöttem. Biztos vagyok benne, hogy ki tudnátok egészíteni, de néhányra hadd hívjam fel a figyelmet. Az egyik, ami nehéz ma, az az, hogy főként nektek, hogy folyamatosan az a kérdés, hogy ki mit gondol rólam. Állandóan nyomás alatt vagy, hogy vajon mit gondolnak rólam. Hogy milyen képet mutassak magamról, és ebben nagyon-nagyon tudatosak vagyunk a szociális médiában. De gyakorlatilag reggel, amikor fölöltözöl, akkor ugyanez van. Milyen képet mutassak magamról? Mert ki mit gondol rólam? Aztán van ugye a FOMO, annak a félelme, hogy lemaradok valamiről. Fear of missing out. Annak a félelme, hogy miközben én csinálok valami mást, mi van ott kint, amit csinálhatnék ehelyett. Hogy élek-e igazán? Vajon élek-e igazán? És hogyha hívő vagy, ha keresztjén vagy, akkor ez biztos, hogy fölvetődik, hogy azok, amit a kortársait csinálnak, az nagyon más. És fölvetődhet ez a kérdés, hogy élek-e igazán, vagy pedig az az élet, mert hiszen látszik rajtuk, hogy ők élnek. Hogy nem maradok le az életről. De ők, akiken az látszik, hogy mennyire élnek, ők ugyanúgy ettől félnek. Hogy nem maradok le az életről. És ezért mindenki arról számol be azokról a nagyszerű dolgokról, amiket átélt, hogy lásd, hogy mennyire élek. És ez nyomást gyakorol. Hogy mi is így gondolkodjunk, hogy nagyszerű dolgokat kell állandóan posztolni, megmutatni, arról beszélni. Mert az az élet. Aztán szenvedünk az időhiánytól, mindig jelez valami, ami félbeszakít, multitasking, rengeteg elvárás van. Iszonyat sok elvárásnak kell megfelelni, teljesítménykényszer. Egész egyszerűen eljutottunk odáig, hogy az azonnali jutalmazás az, amire vágyakozunk. Mert annyi feszültség között éljük az életünket, hogy állandóan, ebben most nem akarnék belemenni, állandóan egy hormont termeltetünk az agyunkkal, ez a dopamin. Minden like, dopamin. Minden olyan, akitől vársz, akinek örülsz az üzenetének, az dopamin. Minden olyan, ami apró siker, az dopamin. Ezért játszunk. Rengeteg kapcsolati feszültség van. Reménytelenség. A fiatalok egyik kulcsszava, amit hallok újra és újra. Teljes kilátástalanság. Nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. Hogy most tanulunk valamit, és már most tudható, hogy olyan dolgokra képeznek, ami nem is biztos, hogy mire a végére érünk a képzésünknek, addigra még létező foglalkozás. A foglalkozások 80%-a még nincs itt, ami mondjuk 5 év múlva kint lesz a piacon. Ez a teljes bizonytalanság. A másik az az, hogy lesz lakás, hogy fogunk megélni. Bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de gyakorlatilag ezek a súlyok, amik rátok nehezednek. Magány. Elfoglalt felnőttek. Nincs kivel megbeszélni a nehezeket. totálisan átszexualizált kultúra. Folyamatosan arról van szó, hogy gyerekekkel összefüggésbe folyamatosan egy mondatba szerepel a gyerekek meg a szex. És akkor még nem mondtam kort. Tehát, hogy 12-13 évesekről beszélünk. És hogyha valaki szűz, akkor azt szégyelni kell. És ezért mit csinálunk? Hát akkor valahonnan tapasztalatot kell szerezni, pornográfia. És arról nem beszélve, hogy a hormonok miatt van egy kis agyköd. Erről nem akarok beszélni, szerintem ezt tapasztaljátok. Következő szlájd. És ez a sok-sok nyomás, tehát az, amit most elmondtam, nyilván most ezeken végig futottam, és azt hiszem, hogy nem a teljességet mondtam el, de hogy ez mind ránk nehezedik a világ részéről, abból a kultúrából, amiben vagyunk. És egész egyszerűen mi történik? Az történik, hogy ha ezeket komolyan veszed és a szívedre veszed, akkor elkezdesz fizikálisan vagy mentálisan megbetegedni. És megint csak arra hivatkozok, ezt ti magatok tudjátok, hogy mennyire igaz a korosztályatok számára ez. Hogy soha nem ismert léptékben szükségük van a fiataloknak külső támogatásra. Egész egyszerűen azért, mert megbetegedett a lelkük. Az a kultúra, amiben vagyunk, az betegít. Isten azt mondta, hogy gyilkos, halálos. Elvakít, hogy ne lásd, hogy mi az, ami történik benned, és közben veszteségek érnek. És mit csinálunk? Azt csináljuk, hogy menekülünk belőle, és jönnek az addikciók. Alkohol, drog, szex, játékfüggőség. Menekülünk a valóságtól, mert a valóság elviselhetetlen. Zene, szórakozás, pornó. Tehát figyeljétek meg, és mindezekre ipar épül. A menekülő útvonalakra mostanra folyamatosan ajánlatok vannak, hogy tessék, parancsolj, ipar épül rá. Tehát akkor, amikor Isten azt mondja, hogy következő szlájd, hogy ez a világ, ez ilyen, hogy van benne egy lélek, ami munkálkodik, kezdjük látni azt, hogy tényleg megbetegítő ez a világ. Miközben azt kell mondjam, hogy ez a világ az a világ, amit Isten szeret. Ebbe a világba eljött. És arra hív el bennünket, hogy úgy éljünk ebben a világban, mint az ő megváltottjai. És ma elhangzott a csobbeszen nálunk, hogy is élvezzük az életet Istennel. Tehát nem arról van szó, hogy félni kell ebben a világban. Hanem arról van szó, hogy ne kövessem a világnak a mintázatát, értékrendjét, hanem kövessem Istennek a mintázatát, Istennek az értékrendjét, és éljek úgy ebben a világban, ebben a teremtett világban, hogy a gondolkodásom, a céljaim, a félekedésem, hogy mit tartok fontosnak, az tőle van. És ez meg fog tartani. Következő szlájd. És akkor egy gondolat még, amit szükséges, hogy elővegyünk, az pedig az, hogy ugye eddig arról beszéltünk, hogy ne alkalmazkodj ehhez a korszakhoz. És mi a kulcsa? Mondtam, hogy a kulcsa az, hogy hogyan gondolkodunk. És látjátok, hogy folyamatosan beszélek arról, hogy értékrem, mit tartok értékesnek, mit tartok fontosnak. Mert ez lesz a lényeg ennek az egésznek. Többen föl szokták tenni azt a kérdést, hogy hogyan vezet Isten. És nézzétek csak meg az igét. Azt mondja, hogy újítsátok meg a gondolkozásotokat, és így gyökeresen változzatok meg. És akkor képesek lesztek megérteni és elfogadni, hogy mit akar Isten. Ha az a kérdésed, hogy hogy vezet Isten, nagy meglepetés, következő slide, Egész egyszerűen úgy, hogy olvasod az igét, válaszolsz Istennek, eljársz Isten tiszteletre, eljársz ifibe, és válaszolsz Istennek. Amikor beszél hozzád, válaszolsz Istennek. És közben, miközben ezek történnek, miközben Isten igéjével találkozol, Isten gondolataival találkozol, Isten értékrendjével találkozol. Miközben ezekre válaszolsz. Amikor azt mondod, hogy én így akarok élni, én ehhez igazítom magamat. Képzeljétek el, hogy ezek a pontok, amiket kicsi, apró lépésekkel, olyan bénának tűnik, olyan nem jelentősnek tűnik, de miközben hűségesen ezeket a pontokat leteszed az életedbe, ezek kihoznak egy egyenest, és tudni fogod, hogy mit akar az Isten. Tudni fogod, hogy mi az, ami jó, ami neki tetsző, ami tökéletes. Így fog vezetni Isten. Ez az egyik fajtája, és ez a jellemző általános fajtája. Van az a fajtája, amikor mond egy igét, hogy ezt csináld. Az a ritkább. Ez a normális. Miért? Mert ebben neked is részed van. Ebben hűségesnek kell lenni. Ezen nem látszik, hogy ez ér bármit is. Újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg, akkor képesek lesztek megérteni és elfogadni, amit Isten akar. Mit mond ezzel? Azt mondja, hogy arról beszéltünk, hogy Jézus elhozta az új világot, az új világnak az erőivel betört a feltámadásba, és ezt az erőt hozzáférhetővé tette számunkra. És az a célja, hogy ezzel az erővel Isten lelkével munkálkodjon bennünk. És mi az, amit én tehetek ezért? Az új világnak az értékrendjéről gondolkodjam. Az Isten országa értékrendjéről. Újfajta célokról gondolkodjam, hogy Uram, te mit akarsz? Mit akarsz velem, ha már a tiéd vagyok, mit akarsz velem? Hadd mondjak egy nagyon, nagyon egyszerű példát. Van egy nehéz helyzet, aggasztó, aggódsz. Mondjuk legyen dolgozat. Zéhá. Aggódsz. Ez az, ami meg fog betegíteni, csak úgy mondom. Biztos tapasztaltátok már. Valaki hány tőle. Ez nem az egészség jele. Meg fog betegíteni az aggódás, mert úgy érzed, hogy magadnak kell szembenézni azzal, ami körülvesz téged. Mit jelent ez az újfajta gondolkodás? Uram, te nem akarod, hogy aggódjak. De akkor hogy kéne jelen lennem? Mi az, amit te elgondoltál ezzel? És tudjátok mi? A szabadság. A szabadság. Gondold végig, hogy milyen az, amikor nem túl akarsz lenni egy vizsgán, hadd mondjam ezt. Nem túl akarsz lenni, hanem szabad vagy arra, hogy örülj előtte, közben és utána. A konfirmandusok példáját hadd mondjam, nekik szoktam mondani azt, hogy ne túl akarjatok lenni rajta. Amikor ott állsz az úrasztalánál, akkor ne az legyen, hogy minél hamarabb eldaráld és hadd menekülj. Hanem gondold végig, hogy Istennek mondod, amit mondasz. Lehet ám ennek örülni is. És figyeljétek meg, hogy amiről beszélek, az azt jelenti, hogy kiderül, hogy nem is mással kell nekünk megküzdeni, hanem a saját szívünkkel, a saját érzéseinkkel. És itt van a bölcsességnek a helyem, és nézzétek, gyakorlatilag ez az élet egész, a keresztény élet egésze, hogy mit jelent az, hogy a szívemmel küzdök. Hadd mondjam nektek azt, hogy lehet győzni. Tehát nem kell úgy maradni, ahogy vagy. Isten tényleg úgy gondolta el, nem annyit jelent a kereszténység, hogy hiszek Jézusba, hanem ez azt jelenti, hogy tényleg működik. És hogyha azt mondja, most maradjunk ennél, hogy ne aggódj, akkor lehetőségem van, csak komolyan kéne venni, hogy oké, Uram, akkor nem tűröm meg az aggódást. De akkor segíts. És amiről beszélünk, ezek harcok, hogy akkor bízom benned. Akkor bízom benned, akkor nem engedem a félelmet, akkor bízom benned. Nyilván ezekről lehetne még hosszasan beszélni. Itt lenne az a pillanat, ahol elmondanám a sok-sok élményemet ezzel kapcsolatban. Nagyon klassz élményeim vannak. Egyet hadd mondjak csak el. Úgy volt, hogy elkésem a repülőgépemet. Nem jött a busz. Cambridge-be vagyok. Van ilyen. És direkt hamarabb kimentem másfél órával a busz megállóban. Nem volt jobb dolgom. De amikor már nem jött, akkor, amikor kellett volna, és az előtte lévő két busz sem érkezett meg, és az utána lévő két busz sem érkezett meg, amivel a reptérre el lehetett menni, akkor elkezdtem izgulni. Nagyon. Félni. Nagyon. Tök egyedül vagyok. Pénzem nem szokott lenni. És elkezdtem nyilván imádkozni. Uram, segíts, Uram, segíts, Uram, segíts. És akkor így hallgattam magamat, és az volt bennem, hogy hol van ebbe a bizalom. Mert ebbe a félelem az nagyon benne van, de hol van ebbe a bizalom? És akkor rájöttem, hogy sehol, és elkezdtem azért könyörögni, hogy Uram, annyira félek, hogy nem tudok bízni benned. Nem tudom, hogy kell bízni benned. Segíts! Nem tudom, hogy kell bízni benned. Csak félni tudok, segíts! És képzeljétek el, hogy a következő történt, Anglia, tehát esik az eső. Mindenki behúzódott a kis busz megálló alá, két busz megálló volt, és egyszer csak jött egy család, két 10 éves forma kislány, anyuka, apuka. És hát ők is a reptérre igyekeztek, úgyhogy volt egy nagy bőrönd a szülőké, meg két kis bőrönd a gyerekeké. És a következő történt, elkezdett esni az eső, és beálltak az eső elől egy ilyen védett helyre, a lányok. Az apukát meg ott hagyták a három bőröndel, és tudjátok, két keze van az embernek. Ott szerencsétlenkedett. Nagyon látványos volt, tehát esik az eső, lányok bent, és akkor ő meg ott szerencsétlenkedett, próbálta terelni a bőröndöket. És akkor így átment a fejemen, hogy fú, mekkora szívás. Meg, hogy már nem azért, de segíthetne valaki a családból. És akkor nagyon érdekes volt, mert így elkezdtem gondolkodni, hogy milyen érdekes, hogy én föl vagyok ezen háborodban, hogy magára lett hagyva ez a jó ember. Ő meg nem. Ő nem bosszús, nem haragos, hanem boldog. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi az oka annak, hogy én ítélkezem ebben a helyzetben, miközben őt egyáltalán nem zavarja ez. Hogy én miért gondolom ezt így? És rájöttem. Mert úgy gondolkodott, hogy ő a családfő, és ugye az apák azok gondoskodnak a családjukról. És ez a mondat ez úgy hangzott el a fejembe, hogy hát az apák gondoskodnak a lányokról. Az apák gondoskodnak a lányokról. Édesatyám gondoskodná rólam. És képzeljétek el, ez volt az áttörés. Ezt tudtam elmondani. Édesatyám gondoskodná rólam. De nem tudom, figyelitek el. Onnan indultunk, hogy nem tudtam bízni se. A kulcs az volt, hogy Uram, segíts. Nem tudom megváltoztatni a szívemet. Szükségem van megváltóra, segítségre van szükségem. És ő vezette a gondolataimat, hogy ki tudja mondani azt a mondatot, hogy Uram, gondoskodj rólam. Mi az, ami történt? Egyszer csak odajött két jó ember, és akkor mondták, hogy ki az, aki menne arra a reptérre, mert hogy ők taxit akarnak hívni, de hogy ne egyedül legyenek a taxiba, ezért mindenkit összegyűjtöttek. Én szívesebb megyek. Ők hívták a taxit. Nekem csak ennyi volt a feladat, hogy föltegyem a kezemet. Ők hívták a taxit, ők beszéltek a taxissal, nem tudom, figyeltek, beszélni kellett angolul a taxissal, főket hívni angolul. És akkor utána elindultunk, és azt vettem észre, képzeljétek el, hogy ülök hátul, és láthatatlanban nyomom gázpedált. Angliában ugye nem tudnék vezetni amúgy se, de hogy hátul ülök, ott meg pláne nem tudok vezetni, mert nincs mit vezetni. De közben érzem, hogy tiszta ideggel nyomom a gázpedált. És akkor azon gondolkodtam, hogy mit csinálok. Hát félek. És azt gondolom, hogy ez a megoldás, ha én vezetném ezt az autót, sokkal jobb lenne a helyzet. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy biztos. Tehát, hogy azt sem tudom, hogy kell vezetni Angliában. Azt sem tudom, merre van a reptér. De biztos, hogy jobban járnánk, ha én vezetnék? Hát nem. Akkor mi volt a feladat? Atyám, gondoskodj, légy szíves rólam. És képzeljétek el, hogy nagyjából egy óra az út, ez alatt az egy óra alatt még kétszer megtörtént, hogy észrevettem magamat, hogy vezetek hátul. Újra és újra szólt Isten, hogy miért félsz, miért félsz, miért félsz. És tudjátok, meddig ment el a dolog? Addig ment el, hogy megérkeztem a reptérre. Javaslom, hogy a kis lekvárokat ne az okniba tegyétek bele. Biztonsági ellenőrzés, kizokniba külön mindenhova eltettem, nehogy összetörjön. És így történt, hogy az folyékonynak minősül, úgyhogy szétszették a bőröndömet. De ugye késésbe vagyok, el fogom késni a gépemet. Tehát az, hogy szétszették a bőröndömet, ez ugye az van, hogy külön tettek, szépen komótosan fölhúzza a kesztyűt, megkeresi az összes zoknit, kiszedi az összes zokniból, mindegyiket megnézi egyenként, nekem meg megy a gépem. És akkor egyszer csak rájöttem. Ja, utána ugye úgy volt összepakolva, hogy csak úgy lehetett becsomagolni. Így, hogy hozzányúlt, nem tudtam bezárni a bőröndöt. Nem tudom, figyeltek-e az idő, a nyomás. És egyszer csak ott, ahogy a szalagnál éppen matatott benne, egyszer csak eszembe jutott, hogy ez addig lesz ez a nyomás, addig fogok akadályoztatva lenni, amíg el nem engedem. Amíg el nem kezdek teljes szívvel bízni benne. És akkor elkezdtem mosolyogni, és azt mondtam, hogy Uram, ha akarod, elérem a gépet. Isten addig csinálja, amíg el nem éri a szabadságot. Amíg el nem kezdünk, figyeljétek meg, nem amikor elérem a gépet, hanem még nem tudom, hogy elérem a gépet, csak kértem, hogy gondoskodjon. El fogom érni a gépet. Kértem, hogy gondoskodjon. És azt mondja, hogy addig nem nyugszom, amíg fel nem szabadítalak teljes szabadságra. Mert szabadnak akarnak látni. Nem csak azután, amiután a nyomás elült, hanem miközben benne vagy, mikor vízen megy át. Én veled vagyok, és azok el nem borítanak. Mikor tűzbe jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. És azt mondja, hogy ebben a valóságban, ebben a világban kezdjél el úgy élni, hogy komolyan veszed, amit ő mond, és támaszkodsz rá, és komolyan veszed, hogy a célok nem igazodok a világhoz, hanem a célok az, hogy igazodom ahhoz, amit Isten látni akar az életemben, a bizalmat. Hogy olyan választ adjunk, amilyen választ Jézus adna, ha itt lenne. Szóval, újfajta célok, újfajta értékrend, fontosság és sorrend, és letelt az időnk, úgyhogy egyetlen mondattal fejezem be. Tudtátok azt, hogy amikor Jézus azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítványokká, akkor a végén azt mondja, hogy és én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És ezt én mindig úgy értelmeztem, hogy ez a világ, már ez a fizikum, ugye egyszer vége lesz. De ott nem az áll. Hanem ugyanaz, ami itt. A kultúra. a gondolkodásmód. Ez a korszak. És azt mondja, hogy és én veletek vagyok ebben a korszakban, amiben vagytok most minden nap. Amíg csak vége lesz ennek a korszaknak. Szóval ne féljetek, hanem éljetek meg. Egy imádságra csendesedjünk el. Szeretnéd a kezedbe venni az életünket, és szeretnél formálni bennünket. És úrunk, valahányszor formálsz, az mindig lelkesítő, bátorító, és amikor megérjük, nagyon is valóságos minden eleme. De ahogyan valóságos a nehéz, olyan valóságos a te erőd, a te szereteted, a te jelenléted. És amikor visszagondolunk ezekre a történetekre, akkor kiderül, hogy ez lesz a feltámadás ereje. Hogy ezt akarod szaporítani az életünkbe, és urunk, most ezért könyörgünk. Hogy bármi, ami kihívás van az életünkbe, vagy nehézség, arra ne úgy tekintsünk, hogy túl akarjunk esni rajta, hanem most azért könyörgünk, hogy urunk, használd. Használd a nehezeket, a szenvedést. Használd, hogy kiformáld bennünk a Krisztust. Amen.